Üdvözlök mindenkit, Kis Petronella vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Előadásom címe: A megtisztulás aktusa, a vízben, a hóban, a sárban, egy narratíva kompozíciós lehetőségei, és Csát Gézának a Tavaszi Overtűr című novellájáról fogok beszélni. Irodalom és zene hasonló tulajdonságai, illetve a két művészeti ág és az interpretációjuk közti különbségek a romantika korában kezdték egyre inkább megragadni a filozófusok, írók és zeneszerzők fantáziáját, noha azt már jóval régebb óta tényként kezelték, hogy eszköztáruk sok szempontból azonos, gondoljunk csak például Quintilianusra, aki párhuzamba állította egymással a szónoki beszéd és egy zenemű szerkezetének elemeit. Zenekritikáiban Csát Géza nem csak ehhez kapcsolódó meglátásait fejtette ki többször, de arról is értekezett, a különböző művészeti ágak hogyan ötvözhetők egy adott műben. A zene benyomásai eltolják, megváltoztatják, fokozzák a szavak hatását, a gondolatok és érzések erejét, vallotta Puccini című írásában. Tavaszi Overtűr című novellája ennek egy egészen sajátos megvalósítási kísérlete, egy partitúraként hangszerekkel megkomponált szöveg. Értelmezhető olyan szép irodalmi alkotásként, melynek narrátorai a hangszerek, de olyan zeneműként is, melynek hangjegyeiként betűk funkcionálnak. Érdemes kitérni néhány meghatározóbb szemléletre azzal kapcsolatban, milyen analógiák húzódnak meg kotta vagy partitúra és szöveg között, hiszen írásképüket tekintve látszólag teljesen más elemekből épülnek fel, hangzó közegben könnyebben tetten érhetők hasonlóságaik. Például Albrecht Wellmer, kortárs német filozófus, a partitúrák textuális jellegéről és a zenéről, mint hangjegyekben rögzített szövegről értekezik, számos alkalommal kotta szövegként vagy zeneszövegként utalva a zeneszerzők munkáira. Csát a Zeneértés nyelvtana című munkájában a beszéd és a kotta lejegyzésének linearitására hívja fel a figyelmet. Idézem: a hangok időbeli egymás utánját pedig a kotta jegyek vízszintes vonalbeli, balról jobbra haladó egymás utánjával jelöljük. Ezen utóbbi momentum azonos a beszéd lejegyzésére Európában használt módszerrel, ahol a hangok időbeli egymás utánját a betűknek, a beszéd kotta jeleinek a vízszintes vonalon balról jobbra haladó térbeli egymás utánjával jelezzük. Idézet vége. Wellmer tulajdonképpen ezt fejti ki bővebben Rousseau és Wagner szemlélete nyomán. Szerinte a zene, idézem, olyan művészet, melynek gyökerei a nyelvi kommunikáció hangzó expresszív, dinamikus és gesztus mozzanataiba kapaszkodnak. A zene és a kommunikatív szónyelv, mondhatnánk így is, egy közös nyelvi tőre van visszavezetve, ahogy a beszéd zenei dimenziójában szavak nélkül fejezünk ki és közlünk érzelmeket, úgy a zene, állítja e toposz, átveszi és kifinomultabbá teszi a nyelvi kommunikáció e fogalmak nélküli dimenzióját azáltal, hogy a történelmi fejlődés során a fogalmi dimenzióra redukálódó szónyelvről mindinkább lehasítja a hangzó expresszív funkciót. Idézet vége. Csobó Péter György a következőképpen bontja ki ezt a gondolatot. Idézem: mind a nyelv, mind a zene artikulált hangok megszerkesztett összefüggésének mutatkozik. Sőt, e megszerkesztettség mikéntje között is vonható párhuzam. A zenei formatan és a nyelv grammatikai-szintaktikai egységeit jelölő kategóriák egy része azonos: mondat, előtag, utótag, periódus, félperiódus, kérdés, válasz, stb. Hogy a kategóriák mindkét területen használatosak, annak történeti oka van. Az európai zene tudnélik kezdettől fogva a nyelvtől kapta a legmeghatározóbb inspirációkat, mind szintaktikai, logikai, mind retorikai tekintetben. Idézet vége. Másfelől nézve, Hermann Kretschmár irodalom és a zene egyik legfontosabb különbségére világít rá, idézem: a hangok beszédképessége más jellegű, mint a szavaké. A zenéje önállótlanabb és homályosabb. Ám egyéb iránt a zene nyelve nagyon is felér a szónyelvvel. Ott folytatja, ahová a szónyelv már nem ér el, A lelki életnek azokat a legapróbb és legerőteljesebb rezdüléseit, amelyek felett a költő csak hosszadalmas körülírásokban és csak hozzávetőlegesen képes úrrá lenni, a zeneszerző egy szempillantás alatt teljes egészükben és sajátosságukban megragadja. Idézet vége. Szajbéli Mihály említi, hogy Csát naplójából kitűnik, a múlandóság érzése gyermekkorában először nem emberhalál, hanem az évszakok változása nyomán érintette meg. Benyomása az évek során még inkább meghatározóvá vált életművében, zeneműveinek többször adott évszakokkal kapcsolatos címet, és zenei témájú novelláit is átszövik a hónapokhoz, évszakokhoz és napszakokhoz kötődő impressziói. Jelenlétük azért is hangsúlyos, mert Csát leginkább a programzene irányzatát méltányolta, melynek képviselői számos esetben természeti jelenségek hangjait, zörejeit jelenítették meg műveikben, és ébresztenek velük különös asszociációkat a befogadóban. A tavaszi overtűr cím egy zenemű nyitányát jelöli. A novella szövegét Csát ennek megfelelően hosszabb, rövidebb egységekre osztotta fel, a megszólaló hangszerek, hangszercsoportok szerint tagolva, dallamvezetés nélkül, de a szöveg önálló alkotásként is megállná a helyét, hiszen felépítése egy-két apró részlettől eltekintve semmiben sem különbözik egy átlagos elbeszéléstől, a tipográfiai elhatárolások nem törik meg a történetvezetés ívét, a mondatok jelentéstartalma nem válik széttartóvá. Épp ellenkezőleg, a mondatok szövegrészek közti kötő és utalószók gyakori használata, illetve az egyes állítások fokozatosabb, pontosabb kibontása miatt a jelentésegységek erőteljesebben összekapcsolódnak, mint néhány olyan Csát novellában, amelyben számozás vagy egyéb tipográfiai jel, például csillagok választják el egymástól a szövegrészeket, jelezve az idő és térbeli ugrásokat, vagy egy új gondolategység bevezetését. Tartalom szempontjából sem beszélhetünk klasszikus novelláról. A novella műfajára jellemző feszesség és tömörség általában a cselekmény gördülékenységével párosul, a tavaszi overtűr cselekménye azonban meglehetősen szegényes, sokkal inkább bővelkedik, részletes a befogadó képzeletére és érzékszerveire hagyatkozó hangulatkeltő leírásokban. Ez pedig valóban lehetőséget ad arra, hogy a novellát egy szólamokra felosztott zeneműként képzeljük el, hiszen utóbbi kevésbé képes specifikusan ábrázolni. Ahogyan Csobó Péter György véli Adorno nyelvszemléletét tárgyalva, idézem, a zenében nem többnyire egyértelmű referenciával bíró képzetek játéka zajlik, hanem olyan logikai elemeké, tételezés, identitás, hasonlóság, ellentmondás, részegész, stb., amelyek végül mégsem állnak össze a diszkurzív nyelvben megszokott ítéletekké. Idézet vége. Valójában a tavaszi overtűrben nincs jellemábrázolás, nem derülnek ki okozati viszonyok, nincs valós konfliktus, nincsenek konkrétumok. A történet egy mondatban összefoglalható, a novella szereplője egy nő a hideg téli hónapok után az első napsugarakat és a tavasz jeleit látva nehézkesen, betegen elindul otthonából a város felé, majd egy csendes külvárosi részhez érve holtan esik össze, és ekkor egyesül a természettel. Az elbeszélés alapszituációja azonban ismerős lehet, és ha megfigyeljük a részleteket, észrevehetjük, hogy a novella számos momentumában Puccini bohém életének jeleneteit, elemeit, hangulatát és női főszereplőjének karakterét idézi meg. Az opera első felvonásának kezdetén dermesztő tél van. Marcel ujjai szinte lefagynak festés közben, Rodolf az ablakon át kémleli Párizst a füstölgő kéményekkel, és közben arról beszélgetnek, hogy hamarosan vagy megfagynak, vagy éhen pusztulnak. A tavaszi overtűr első soraiban szinte ugyanez a látkép tárul elénk. Idézem. A tél november óta semmit se engedett. A házi asszonyok panaszkodtak, hogy képtelenség győzni a fűtést. Naponként hírt lehetett hallani megfagyott emberekről. Idézet vége. A bohém élet női főszereplője, Mimi, tüdőbeteg, egyre többet köhög, és a mű végén belehal a betegségbe. A tavaszi overtűrben már a harmadik hangszercsoport megszólaltatásánál megjelenik a légzés motívuma, amely az elbeszélés leggyakrabban felbukkanó és legtöbbet variálódó ellentétpárjává válik, hiszen a főhősön ellentétben a természet, a föld nagyokat lélegzik. Itt párban fogom mondani az idézeteket. Első, azt hallotta, hogy a város aszfaltba burkolt, összekövezett földje nagyokat lélegzik ott alól, hevesen, türelmetlenül. Párja. És ő nem szívhatta magába az édes, hideg, langyos levegőt. Ellopták tőle az emberek, a házak, a kőszénfüst, a zaj. Második. Lázban égve, kipirult arccal, lihegve rohant. Párja. És ő belegázolt a sárba, a nedves, puha, barna, lélegző földbe. Végül a zárlatban a főhős halála előtt feloldódik az ellentét, idézem, görcsösen hullámzott a mellkasa, ez a kicsi, görnyedő, kicsinyes munkában elcsevéneszedett, szánalmas mellkosár, és szítta a tüdejébe a tavasz telhetetlenül. Többet, többet, többet. A tüdő megtelt, még többet. A melegedő, belül dübörgő, megfiatalodó föld magához szorította kihűlt testét. Idézet vége. Chat elbeszélésében rendkívül hangsúlyos szerepet kapnak az emberi érzékszervekre, a hallásra, a látásra és a szaglásra együttesen hatást gyakorló benyomások. Zenekritikáiban kifejtett véleménye szerint ez a modern muzsika egyik legfőbb ismérve. Főszereplőjének fogékonysága a természet szépségei iránt szintén Mimire jellemző. Amikor a bohém életben megismerkedik Rodolffal, kiderül róla, hogy magányosan él, alig jár el szegényes otthonából, hímzésből tartja fent magát, és hogy a tavasz a kedvenc évszaka. Idézem. Látom mégis, milyen szép az ég. Az illatos, a bájos, bűvös tavasz, ha eljő, rám száll a napnak első langyos sugára, száll első langyos sugára, s a rózsák virágcserepekben nyílnak a napsugártól. Az édes illat vidáman árad, a rózsa, melyet hímzek, akármi színes, de jaj, illata nincsen. Idézet vége. A tavasz motívuma a történet végére nyer igazán jelentőséget, hiszen Mimi és Rodolf úgy döntenek, hogy tavasszal fognak különválni útjaik. Idézem. Madárdal csendülő bánatunk megenyhül. Ó, tavasszal megvigasztal napsugár virág! Ó, tavasszal megvigasztal napsugár madár! Csermely a völgy ölében! Csermely a völgy ölében! Lany szellő zúg a légben, s lelkünk, ha sebzett, találunk balzsamcseppet. Majd akkor válunk, ha eljö a tavasz. Majd akkor váljunk, ha tavasz virul. Ha tavasz virul. Ó, tél, ne szűnj hát! Tavasz, ó, fel ne tűnj hát! Majd akkor válunk, ha tavasz virul. Idézet vége. Mimi bár nem éli meg a tavaszt, de utolsó útja bánszorogva Rodolfhoz vezet, nála szeretne meghalni. Chat novellájának szereplője és az utolsó útjára indul el nagy nehézkesen, idézem, kibotorkált az utcára. Irtózatos érzés volt. Szaladni akart, de az izmai zsibbadtan megtagadták az engedelmességet. Ügyetlenül dülöngött ide-oda, és a járókelők között tátott szája a bámult szerteszét. Idézet vége. Ezután ott hal meg, ahová mindig is vágyott. A két nő útja során a városi forgatag és az embertömeg is hasonlóan ábrázolódik a művekben. Idézem. Mennyi ember, szörnyűség! Jó lesz belém fogóznod, el nem aradj, csak siessünk innen el! El, hamar! Utat nekünk, uraim! S tavaszi overtűrben, de a tömeg nem engedte. Folyton az útjában állott, zajongott, az ellenkező irányba iparkodott. Az ökleivel igyekezett magának utat csinálni az emberáradatban, mely a gyárváros magas házai között hömpölygött. Idézet vége. Érdemes megvizsgálni, a novellában milyen olyan alakzatok, retorikai elemek találhatók, amelyek szépirodalmi szövegekben és zeneművekben is jelen lehetnek. Mint az már néhány idézetben is megmutatkozott, a bohém élet librettójában gyakori a sorok, szavak ismétlése, ami szövegszinten előidézi a zeneiséget, a ritmust, nyomatékosítja az adott szegmenset, és érzelmi töbletet vált ki. Chat is többször él ezzel a megoldással. Idézem. Hová megy ez a sok ember? Hová mennek? Hiszen nem lehet máshová menni, csak oda, ahová én. Csak oda jöhetnek ma, csak oda kell jönniük. Következő. Sietett, futott keresztül a sok-sok összekövezett utcán. Várták. Idézet vége. Az ismétlés alakzatához köthetők a felkiáltások is, amelyek szintén érzelmi, sőt indulati töbletet hordoznak, ilyenek a kenyeret, kenyeret, tanulni, tanulni. Irodalmi műben ritkán ismétlődnek a felkiáltások, felszólítások, mivel általában önmagukban is elég kifejezőek, a zenében csak akkor válnak azzá, ha valamilyen módon kiemelkednek a többi motívum közül, hiszen sokkal kevésbé bírnak konkrét jelentéssel, mint a diszkurzív nyelvben. A bohém életben ismétlődő elem továbbá a nevetés, a tavaszi overtűrben pedig a gúnyos kacagást, az imént idézett, szintén ismétlődő felkiáltások fejezik ki, így felépítésük is hasonló, mint az operában. Ezeken túl a szerbeszélésben megfigyelhetők olyan más alakzatokba rejtett részletező leírások, amelyek zenei kifejezésmódokat idéznek meg. Ilyenek a gyakori fokozások, például a sietett, futott, hevesen, türelmetlenül, a jelzőhalmozásos szerkezetek és felsorolások, például, és ő nem szívhatta magába az édes, hideg, langyos levegőt, vagy a következő, és ő belegázolt a sárba, a nedves, puha, barna, lélegző földbe. Egy-egy rövid állítás következő mondatbeli, késleltetett kifejezése, pontosítása is ide tartozik. Például, hallgatózott, az hallotta, hogy vagy, de még mindig sok volt a kő, a csúnya, kemény, ostoba kő. Idézet vége. Ezek a folyamatos jelentésárnyalások azt az érzetet keltik, mint amikor a zeneszerző egy motívumnak több variánsát egymás mellé állítja egy adott műben. A novella szövegének zeneiségét biztosítják a dinamikai jelzések is, például halkan, igen csendesen, illetve a történetben a cselekvések tempója vagy statikussága. Idézem. Megint szaladt néhány lépést, azután őrült gyorsasággal levetkőzött. Tépte magáról a ruhákat. Összeesett. Idézet vége. Az azonos hangszercsoportokhoz tartozó szövegrészeken belüli sorkihagyások a rövid szüneteket jelzik, a hosszúakat külön rögzíti a szöveg, és ez új gondolat bevezetésénél, vagy az előző mondattal ellentétes jelentéstartalmat képező állításoknál fordul elő. Idézem, de a tömeg nem engedte. De nem ment vele senki sem. Idézetek vége. A mondatok végén lévő három pontok a kitartott hangokat és az adott szó vagy mondatrész elnyújtását, súlyosságát szimbolizálják. A természeti jelenségeket hangutánzó szavakkal lefestő szöveg zenei anyag nélkül is hallatja daljátékát. Idézem. A sárga hóvíz szaporán csörögve folyt a csatornákban. Következő idézet. A város aszfaltba burkolt, összekövezett földje nagyokat lélegzik. Következő. A pocsolyákban apró hullámok rezegnek. Vagy. Magába szívta a természet leheletét, a föld sóhajtását, a tavasz csókját. Idézetek vége. A tavaszi overtűr ismétlődő szó és mondatrész használata miatt sem illeszkedik a hagyományos elbeszélések közé, hiszen ezek ellensúlyozzák mondatainak tömörségét, feszességét. Ha nem partitúraként lenne megírva, egy szerkesztő valószínűleg ki is húzná a látszólag funkciótlan ismétlődő elemeket a szövegből. Itt azonban sajátos szerepük van, időről időre más kontextusban, de ugyanabban a formában jelennek meg, ahogyan egy zeneműben a vezérmotívumok és témák, melléktémák, amelyektől a befogadó számára jellegzetessé válnak hangkonstrukciói. A szöveg végére bár beköszönt a tavasz, a kezdő motívumok, a tél, a hó és a fagyás jelentésmódosulással visszaköszönnek az utolsó sorokban is, ahogyan általában egy zeneműben is a nyitó akkordok térnek vissza a zárlatban, ekkor már a főszereplők kihűlt testére vonatkoznak. Köszönöm szépen a figyelmet!